Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. Az orosz-ukrán háború elől menekülőket célzó segítségnyújtás 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek. Mi tesszük a dolgunkat, és ez a feladatunk, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Bereg-Surányban. Soltész Miklós a település egykori segítségpontján tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a 2022. február 24-én kitört konfliktus hatalmas feladatot és rengeteg munkát adott a magyar-ukrán határ melletti településeknek, Kárpátaljának és lényegében az egész országnak. Hozzáfűzte, több mint 1.461.000 ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából, ebből 674.000 embernek segítettünk, fogalmazott az államtitkár. Szállást, étkezést és egészségügyi ellátást biztosítottak több százezer menekültnek, a számukra létrehozott ingyenes vasúti utazást 1,1 millióan vették igénybe. A magyarországi iskolákba és óvodákba körülbelül 5500 ukrán gyermek jár. Ezen felül a táboroztatásokban és nyaralásokban az elmúlt években 25000 gyermek és felnőtt vehetett részt. Eddig 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. A Telex információi szerint mindannyian távozni fognak az intézményből, ha a főigazgató csütörtökig nem mond le az intézet vezetői posztról. 110 fős listát állított a Demokratikus Koalíció, amely tegnapra gyűjtötte össze a listaállításhoz szükséges ajánlásokat. A DK listáját Dobrev Klára, a párt miniszterelnök jelöltje vezeti, a második helyen Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és európai parlamenti képviselője áll, őt Kálmán Olga, Rónai Sándor és Varjú László követi, olvasható az Inforádió oldalán. Online véleménynyilvánító szavazást indít az önkormányzatiság jövőjéről a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az anonim voksolás március 31-én zárul. A szavazás eredményére szeretnének támaszkodni a kormánnyal való tárgyaláson. Több mint 471000 magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazói névjegyzékbe. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda kolozsvári főkonzulátusán tartott tájékoztatón elmondta, a levélszavazáshoz március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg. Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a hormuzi szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az export lehetőségek a térségben. A Bloomberg arról ír, hogy az iráni háború, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti, már most felhajtotta a világpiaci árakat. A nagy részvételi szándék miatt elhalasztották az izraeli légitámadásban elhunyt Ali Khamenei Ayatollah legfelső vallási és politikai vezetőt, már a tervezett szertartásos temetését. A tervek szerint a vallási vezetőt szülővárosában, mesetben helyezik majd végső nyugalomra. Végül az időjárásról. Többnyire derült idő várható, de a Dunától keletre fátyol felhők is lehetnek az égen. Hajnalra átmenetileg párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a nagyvárosokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb idő is lehet. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják. Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Mai félóránk témája elé, egyben a nagybőjt kegyelmi időszakára is, egyik útrennyei énekünk buzdítását ajánlom figyelmükbe. Hangoljuk lelkünket Isten szeretetére, szakadatlan imádsággal, önmegtagadással és elmérkedéssel. Tisztuljunk meg böjtöréssel, és menjünk fel az erények magas hegyére, s hallgassuk hűségesen, mit mond bennünk az Isten. Mert beszélni fog békességről, világosságról, s lelki gyötrelmünk gyógyulásáról. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Jövő vasárnap lesz nagybőjt harmadik vasárnapja, melyet bizánci szertartású egyházunk a Szent Kereszt tiszteletére szentel. Hogy miért került a Szent Kereszt nagybőjt közepére, így olvassuk egy régi magyarázatban. Lelki felfrissülésünkre történik ez, hogy lelkileg megerősödve kezdjük meg a nagybőjt második felét is. A következő percek alkalmat adnak arra, hogy gondolatban fölemelkedjünk arra a magaslatra, ahol Jézus keresztje áll. Próbáljunk ebből a szemszögből tekinteni saját életünk terheire, keresztjeire. Dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, morálteológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára osztja meg velünk gondolatait.
A keresztet mi nem csak emlékből tiszteljük, mi nem csak emlékezünk a múlt nagypénteki eseményére, hanem nekünk a kereszt a győzelem jele lett. Mi örömmel ünnepeljük, magasba emeljük, kirakjuk házainkban, templomainkban, sírjainkra. Mi örömmel tekintünk rá, nem sírva, szánakozva, szomorúan, mert nekünk a kereszt bölcsesség. A kereszt élni tanít. A kereszt evangéliuma, örömhíre kimeríthetetlen, aki csak egy kicsit leül, letérdel a kereszt elé, azt a kereszt tanítja élni. Most csak három gondolatcsírát hadd ültessek el mindenki szívébe. A kereszt nekünk keresztényeknek mindig azt jelenti, minden körülményben lehet viselkedni másképp. Krisztus Urunk egy rendkívül feszült helyzetben, véresen, megverve, halálra kínozva is tudott szeretni. Szerette Istent, a katonákat, az őt bántókat, az egész emberiséget. De sokan máshogy viselkedtünk volna abban az igen préselő körülményben. Krisztus Urunk megmutatta, minden préselő körülmény ellenére is lehet viselkedni másképp. Olyan sokan hivatkoznak a nehéz körülményekre, azért ment tönkre a házasságom, a családi életem, mert nehezek voltak a létfeltételek. Azért lettem becstelen, mert szegény voltam. Azért nem imádkozom, mert nincs rá időm. És még sorolhatnánk. Hivatkozunk az időbeosztásra, a politikára, a világra, a többi emberre. A kereszten pedig Krisztus Urunk megmutatta, bármilyenek is a körülmények, lehet másképp, szeretettel és igényesen viselkedni. Van Krisztus Urunknak egy érdekes példabeszéde. Két ember szánt a mezőn, az egyiket az Úr eljövetelekor fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Miről szól ez? Ugyanolyan körülményekben az egyik tud Istennek tetsző módon viselkedni, a másik nem. A kereszt számomra felszabadulás. Nem vagyok a kényszerítő körülmények rabja. Bármennyire is kényszerítene a körülmény egy rossz tettre, föltekintek a keresztre, és tudom, lehet másként is viselkedni, mint ahogy az indulatom, a butaságom, a fáradtságom, vagy a bűnösségem diktálná. A kereszt annak az örömhíre, az ember nem mindig felelős a körülményeiért, de ahogy abban viselkedik, azért mindig felelős. A másik terület, ahol a kereszt örömet hirdet, az a szenvedés magánya. A kereszt egyszemélyes. Mindenkinek a keresztje a sajátja. A szenvedésünket nem ismeri senki sem. Ebből következik két következmény. Egyrészt a kereszt elveszi az irigységet. Én azt hiszem, 20 évvel ezelőtt nem voltunk olyan irigyek, mint ma. Talán nem volt olyan nagy életszínvonalbeli különbség, talán mi voltunk jobbak. A kereszt mégis arra tanít, a maga keresztje megvan mindenkinek, és mindenkinek egyformán nehéz. Nem érdemes irigykedni másra, bezzeg neki könnyű. A maga keresztje neki is megvan, és pont olyan nehéz neki, mint az enyém. A teremtőnk valahogy nagyon intelligensen a kereszteket a maga szeretete és belátása szerint osztogatja. Talán van, akinek korábban nehéz, és aztán könnyebb, van, akit elkényeztet, és utána kap kereszteket, de azt hiszem, összességében az emberi élet nem könnyű. Talán aki mosolyog, aki szemmel láthatólag könnyebben viseli, annak van belső titka, életkedve, pszichés energiája, optimizmusa, amit egy szóval úgy hívunk, van hite. A szenvedés magányos, a kereszt egyszemélyes. És ebből az is következik, hogy óriási örömhíre a keresztnek, hogy Krisztus Urunk velünk van, minden szenvedésben. Fiatalkoromban volt egy gerinctörésem, és nem tudtam, mennyire vár rám bénaság vagy halál. Akkor szeretteim, családom, menyasszonyom, barátaim bejöttek a kórházba, megsirattak, és aztán hazamentek, és csinálták tovább az életüket. A kórházi ágyon úgy éreztem magam, mint aki egy beton gyűrűben, ahová senki nem tud belépni, csak egy valaki, a keresztre feszített Jézus Krisztus. Mindenki beton gyűrűjébe, magányos szenvedésébe egy valaki be tud törni, a keresztre feszített Jézus Krisztus. És ez a kereszt öröme, ez az evangéliuma, nem vagyunk egyedül a szenvedésben. A kereszt örömhírének van egy harmadik területe, ez pedig egy új boldogság fogalom. Amikor Jézus Urunkat keresztre feszítették, földrengés volt, valóságosan is, de fogalmilag is. A kereszt minden fogalmunkat átírja. Amit az emberi ész gondolt a haláról, szeretetről, préselő körülményekről, Istenről, szerencséről, mindent átír a kereszt. Átírja a boldogság fogalmat is. Az ész, a filozófia, Arisztotelész úgy vélte, az a boldog, akinek az élete egyre több területen beteljesedik. Az a boldog az ész, Arisztotelész szerint, akit szeretnek, aki egészséges, akinek van pénze, dolgozik, elismert, vannak gyermekei, okos, szerelmes, és még sorolhatnánk. És látjuk Krisztust a kereszten, és tudjuk, ő is boldog volt. Pedig nem sokan szerették, nem volt már egészséges, nem futott be, nem volt gyermeke, és nem is lett gazdag. Mitől boldog? Attól, hogy itt és most megtette az Atya akaratát. A munkát elvégezte, amit rábízott az Isten, azt megmentette. És most jön a földrengés. Milyen sokszor kérjük a keresztre feszített Jézustól Arisztotelész boldogságát. Uram, adj nekem boldogságot, de ne a tiedet, olyat, amilyet Arisztotelész gondolt. Adj egészséget, adj gyermeket, családot, pénzt, jobb politikát, munkát, sikert. Nem is akarjuk meggondolni Krisztus boldogságát, köszönjük, amit tett, de mi inkább Arisztotelész boldogságát kérjük. Pedig a kereszt óta tudjuk, hiába van meg valakinek mindene, Hiába van hatalma, egészsége, pénze, ha nem él az Atya akarata szerint, ha nem tölti be földi hivatását ott, ahová az Atya állította. És a kereszt örömhír azoknak, akik bár nem gazdagok, egészségesek, talán nincs gyermekük és családjuk, de megtették azt, amit az Atya rájuk bízott. Helytáltak ott, ahová az Atya állította őket. Az átírt boldogság fogalom a keresztúta így hangzik, az a boldog, aki Krisztussal együtt van. Pont.
Nagybőt hétköznapjai a bizánci ritusú egyházakban a liturgikus napok. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon szent liturgiát nem végzünk templomainkban, minthogy az eucharisztia ünneplésének öröme nem fér össze a bőt bűnbánati jellegével. Az egyház azonban bölcsen gondoskodik arról, hogy a bőt küzdelmei közepette ne maradjunk lelki táplálék nélkül. Ezért vezették be atyáink az előre megszentelt adományok, közismertebb nevén az előszenteltek liturgiáját, mely tulajdonképpen nem más, mint egy nagybőti vecsernye szentáldozással egybekötve. Nagybőt szerdáin, péntekjein és a nagy hét első három napján végezzük. A szertartásról Horváth Tamás, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár elmélkedik.
Az előszenteltek liturgiája olyan közösségi liturgia, melynek célja, hogy lehetővé tegye a hívőknek Jézus Krisztus testének és vérének magukhoz vételét akkor, amikor tulajdonképpen szent liturgiát nem végeznek. Maga a kifejezés, előszenteltek, arra utal, hogy a kenyér színe alatt a szent testet már előzetesen átváltoztatták egy másik misén. Az előszenteltek liturgiájának eredete, mint nyilvános és bevett szertartás, egészen a 7. századig nyúlik vissza. Ez a szertartás arra indít bennünket, hogy magunkba szálljunk, hogy töredelmesek legyünk, miközben elrejti, elfedi szemünk elől az eukarisztia misztériumának dicsőségét. Mindez pedig azért történik, hogy a szentség győzedelmes, fenséges mi volta, nehogy túlságosan elkápráztasson minket annak a tudatával, hogy az Isten értünk feláldozta magát, mi emberek, tehát milyen fontosak vagyunk. Eredetileg a szertartást egy teljes bőti nap után végzik, az este fél homályában, az alkonyat fényeinél. A papi öltözetek is sötét színűek, a szentély is többnyire zárva marad, és az eukarisztiát is kendő borítja be. Nem olvassák Krisztus dicsőségének evangéliumait az új szövetségből, hanem az elfátyolozott ószövetségből hallunk olvasmányokat. A résztvevők hódolásokat és meghajlásokat végeznek, az imádságok pedig az alázatos fohászkodás hangján szólalnak meg. Amint említettük, az eukarisztia szükségszerűen magában hordozza az ünnepélyességet, ezért nem lehet megfelelőképpen ünnepelni valóságos, szívből jövő öröm nélkül. A nagybőti időszakot jellemző érzések azonban mások. Kétség nélkül a húsvét öröme felé tart, ám nem lépi át az alázatosság és töredelmesség oda vezető ösvényét. Sőt, arra hív, hogy tekintsünk magunkba, lássuk meg lelkünk, milyen veszélyeknek van kitéve, ismerjük fel helyzetünket, vagyis életünket fordítsuk a megfelelő irányba. Ezért a keleti egyház az ilyen érzést nem akarja a kitörő öröm hangulatával összevetni. Isteni félelemmel, hálával, csodálattal veszi körül Krisztus testét, akit a pap hordoz körül és helyez az oltára, melyet a hívek mély tiszteletet sugárzó énekek kísér. Az egyházatyák már a kezdeti időktől engedték, és lehetővé tették Krisztus testének és szent vérének magunkhoz vételét azért, hogy aszketikus önmegtartóztatásaink fáradalmaiban vigasztalódni tudjunk, és hogy elkerüljük annak a veszélyét, hogy a bűneink felett való túl sok elmélkedés, és ahogy Szent Pál mondja, a nagyon mély bánat el ne emészen. Megszerkesztették tehát az előszenteltek liturgiáját, így lehetővé tették a híveknek az isteni misztériumokban való részesedést, Krisztus testének és vérének gyakori vételét, ugyanakkor a szív alázatát és bűnbánatát is előmozdították ezzel, szem előtt tartva mindenek előtt az üdvözítő parancsát, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van. Mivel az emberek tudják, átérzik képtelenségüket arra, hogy bűnös mi voltuk véget, teljesen méltóan tudjanak részt venni az isteni kultusz dicsőséges ünnepein, méltatlanságuk folytán mindenre érdemtelenek vagyunk. Ezért a keresztényeket különös örömmel, hálával tölti el, hogy mégis lehetőség nyílik az isteni titokhoz való közeledéshez. Ezt a köszönetet a bőjtidő és az alkony csendjébe szépen beleillő ének fejezi ki.
Áldott az Isten, ki megvilágosított és megszentelt bennünket, öröktől fogva most és mindenkor és örökköd örökké.
Egyházunkban március 9-én a szebosztei vértanúkra emlékezünk. Kik voltak ők, és mit üzennek nekünk életáldozatukkal? A választ dr. Obágy László, Nyíregyháza kertváros parókusától, teológiai tanártól halljuk.
Egyházunk március 9-én a szebosztei 40 vértanú emlékének adózik. Az eset 320 körül történt. Elvileg ekkor már nincs keresztény üldözés, azt Nagy Konstantin 313-ban megszüntette. A birodalom és az ordító oroszlán hatalma azonban elég nagy ahhoz, hogy ez a hír ne jusson el túl gyorsan az örményországi Szebasztéba. Itt ítéltek el 40 katonát, aki kereszténynek mondta magát, és nem volt hajlandó pogány isteneknek áldozni. A 40 férfit egy befagyott tó jegére állították, mezítelenül, hogy a fagyhalál legyen keserves sorsuk. Kitartottak, összehúzódva, egymáshoz bújva, egymásból erőt merítve. A tóparton álló fűtött házba mindössze egy lépett be közülük. Ugyanakkor a többiek helytállását látva, a kivégzők egyike beállt a hitvalló keresztények közé. A szebasztei esemény mintha csak itt és most történne. Világunk olyan, mint a befagyott tó. jeges. Fagyhalálok, kihűlt családi tűzhelyek, elhidegült kapcsolatokban didergő királyként fagyoskodó emberek, gémberedett szívüket látszott tüzek körül melegítő nercbundás koldusok jelzik. Szebaszte befagyott tava, a ma minket körülvevő világ. Ami természetesen nem csak rajtunk kívül lévő világ. Ez a mi életterünk is. Magunk is csúfítjuk és fagyasztjuk. Kásásolik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze, írja József Attila. Ugyanakkor magunk is jobbítjuk és olvasztjuk, olvaszthatjuk ezt a fagyos világot. Ahogyan Dosztojevszki mondja, összefügg a világ. Ha megérintesz valamit egy helyen, a világ másik végén visszhangjak él. A jégcsapban bűneinknek, az olvadó hóban szeretetünknek rejtőznek csepjei. Az a 40 szebasztei katona mi magunk vagyunk. Lennénk, lehetnénk. Igen, ennyien. A szám persze jelképes. Önámítás mégis azt gondolni, keresztényként többséget alkotunk az országban, a világban. Találjunk egymásra így, 40-en. Falunkban, városunkban, jobb sorsra érdemes kis hazánkban. Szelíd, de valódi erővé csak így lehetnénk. A szebasztei vértanúk ikonján látunk ősszakálú öregembert és szinte gyermeket, ifjú titánt. Az arcok pedig különféle karaktereket rejtenek. Egyben egyek, semmi sem szakíthatja el őket a Krisztus szeretetétől. Közeledik a tavasz, kipattannak a rügyek, és újra élet bennünk a remény. Nem fogunk fázni otthonunkban, egyházunkban, Magyar Honban.
Műsorunkat Enzsőr Ellák gondolataival zárjuk. Írásának címe: A kereszt, mint készfogás. Elmondja Mohai Gábor.
A nem hívő keresztje olyan, mint Sziszifosz szenvedése. Ez a szenvedő éjjel-nappal egy értelmetlen cselekvés áldozata, hiszen a kő, amit a hegyre felcipel, úgy is legördül a mélybe, s akkor kezdheti előről a munkát. Lehet-e ennél iszonyúbb sors? Abban a tudatban élni és cselekedni, hogy minden mindegy, a világon úgysem változtathatunk. Gyurkovics Tibor ezt a kőkemény tehetetlenséget még fokozni tudja, s azt írja egyik versében, hogy már nem is Sziszifosz vagyok, hanem maga a kő. Élhetünk-e emberi életet kőként? Otromba sorstól gördített szikla lenne csupán az életünk? A nem hívő író Albert Camus megoldási javaslata az, hogy boldognak kell képzelnünk Sziszifoszt. Csak hogy ettől a képzelődéstől szegény Sziszifosz egyáltalán nem válik boldoggá. Pilinszky éleslátó szeme azonnal észreveszi a turpisságot. Ő tudja, hogy mindez csak irodalom, amely semmivé foszlik a szenvedés első valódi érintésére. A könyvből olvasott fájdalom lehet szívet tépő, de valójában csak a megtapasztalt kín sérti meg a szívet. Sziszifosz sorsa lehet egy ragyogó olvasmány, lehet varázslatos színházi este, de semmit sem ér abban a pillanatban, amikor közvetlen tapasztalattá válik a kereszt, mert a mi vállunkat nyomja. Úgy kell élni, írja az ateista Camus, mintha értelme lenne annak, amit teszünk. Az a baj csupán, hogy az ember képtelen arra, hogy tartósan berendezkedjen ilyen mondva csinált életre. Az ember igenis azt szeretné, ha a cselekedeteinek valóban értelme lenne. A hívő keresztje is nehéz, gyötrelmes, fájó súly. Csupán abban különbözik a nem hívő keresztjétől, hogy egy szeretetből felajánlott élet van rajta. Amíg Sziszifosz tehetetlensége süket tehetetlenség, addig a hívő tehetetlenségének, a hívő szenvedésének füle van. A hívő dörömbölni tud a szenvedés kapuján, s hisz abban, hogy valaki meghallja ezt a dörömbölést. A hívő panaszkodni tud, elmondhatja valakinek élete gyötrelmeit, áramszünetnek érzi a rászakadó sötétséget, s nem végleges beborulásnak. A hívő számára a szenvedés egész lényünket lenyelő cethal, amely egyszer csak partra köp bennünket, hogy tisztábban, szebben, igazabbul menjünk küldetésünk teljesítésére. A rest szolga, Babits gyönyörű sorát kölcsönkérve, leszállt a kínok eleven süket és forró sötétjébe, hogy aztán szavai hibátlan hadsorba álljanak. Aki nem szenvedett, az nem beszélhet a szenvedésről. A szenvedés elfogadását nem lehet könyvből tanulni. Jónás prófétának is a szenvedés megtapasztalására volt szüksége, mielőtt Ninivébe ment prédikálni. Szenvedése után már hitelt érdemlő a prédikációja. Annyira hiteles, hogy hallatára megtérnek a város polgárai. Jézus keresztje szégyenfa helyett dicsőségünk jele lett. S ez annak bizonysága, hogy mi emberek egy olyan mindenségben élünk, szenvedünk és hullunk el, aminek titkát az értünk és velünk szenvedő Isten törheti fel egyedül számunkra, mondja Pilinszky. A kereszt első látásra iszonyú, félelmetes, ijesztő, száraz fa, amelyre felszögeznek egy életet, hogy halálos ágya legyen. A zsidók számára botrány ez a kereszt. Hihetetlen arra gondolniuk, hogy egy megváltó így végezze be az életét. A keresztény ember pedig képes azt énekelni, hogy a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Miért adhat nyugodalmat a keresztfa? A kereszt nem önmagától, hanem Jézustól válik egészen mássá. Jézus a félelmetes keresztből szerelmetes keresztet csinált. Isten szeretete van odaszögezve erre a fára. Jézus által ez a száraz fa kivirágzott, gyümölcsöt termett, húsvéti fények ujjongását hirdeti. A bűn olyan féreg, amely kikezdte az élet fáját, de Isten ezt a megrontott fát beoltotta szeretettel, és a fa újra élni kezdett. Bárhogy erőlködik a gonosz, bármit művel a sátán, nincs már igazi hatalma, mert a legfontosabbra képtelen. Ahogy Bernánosz írja, a sátán mindent tud, csak egyet nem. Szenvedni másokért, önként, szabadon, szeretetből. A sátán fájdalma, akár csak Sziszifoszé, meddő fájdalom. Jézus szenvedése megváltó fájdalom. A kereszt készfogás Isten és ember között, hiszen Isten szeretetének gyümölcse, Jézus, ezen a fán érett meg.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban foglalkozunk a Benes dekrétumok máig élő hatásával, és meghallgathatnak egy kárpátaljai tanúságtételt is. A Felvidékház meghívására Miskolcon tartott előadást Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. A politikus a felvidéki magyarokat és németeket sújtó Benes dekrétumok mai napig tartó hatásairól tájékoztatta a hallgatóságot. A szakember kiemelte, hogy bár a szlovák fél történelmi dokumentumnak tekinti a dekrétumot, az utóbbi időben tapasztalt vagyonelkobzások miatt azok ma is élő jogként működnek. A pártelnök konkrét példákon keresztül mutatta be a kollektív bűnösség elvén alapuló aktuális földelkobzási eseteket. Gubik László beszédében kifejtette, hogy mivel a Magyar Szövetség jelenleg nincs benne a pozsonyi parlamentben, így a jogorvoslatért elsősorban nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak.
Az Alkotmánybíróság vizsgálja az ügyet. Ugye a decemberi büntetőtörvénykönyv módosításnak három paragrafusa volt. Ebből az egyik paragrafus alkalmazhatóságát fel is függesztette már az Alkotmánybíróság, kettő pedig egyenlőre hatályban hagyott, de vizsgálja az alkotmányosságát. Az úgynevezett lex benes az ezek alá tartozik, tehát hogy az alkotmányosságot még vizsgálva van lesz. Én nagyon bízom benne, hogy itt a taláros testület, az alkotmánybírák meghozzák az egyetlen helyes döntést, amely létezhet ez ügyben, mert nem csak hogy az elemi igazságérzetet sérti, hanem a jogbiztonságot, a szólás, a kutatás, a véleménynyilvánítás szabadságát. Teljesen abszurd, hogy valaki ne tehesse szóvá azokat az igazságtalanságokat, amelyek 80 évvel ezelőtt a mi felmenőinket, a felvidéki magyar családok összességét érintették. Pláne, hogy még ezért mondjuk büntetőjogi következményekkel kell ott számoljunk, tehát hogy itt egyetlen egy helyes döntés állhat az alkotmánybíróság előtt, azt pedig kimondani ennek a paragrafusnak a semmiségét. Ez az egyik út, a másik út pedig a nemzetközi út. Ott néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament tárgyalta a szlovák jogállamiságnak a helyzetét, beleértve egyébként a Lex Benest. Sajnos arra meglehetősen kevés felszólalás vonatkozott, az összes többi felszólalás az más témákat érintett. Ugyanakkor azt legalább sikerült elérni, hogy valamikor a közeljövőben, a tavasz folyamán egy határozat születik majd, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát ha ott Szlovákiára nézve mondjuk egy elmarasztaló határozat születik, és ez ügyben szerintem ez a helyes döntés. Mondom ezt úgy, hogy a magyar szlovák megbékélés, együttműködés, egymás utaltságnak én komoly híve vagyok, de attól még, ha valaki hibát követett, akkor viselje a következményeit. Úgyhogy a nemzetközi fórumokon körülben ezek a lehetőségek állnak előttünk. És ha említettem a nemzetközi parlamentot, meg az alkotmánybíróságot, van talán egy harmadik dimenzió, az pedig a felvidéki magyar lelkeknek a dimenziója. Szerintem minden számbeli kisebbségbe sorolódott közösségnek majd meg kell tanulni a hátrányból előnyt kovácsolni. Ez a túlélés záloga, és ha mi a hátrányból előnyt tudunk kovácsolni, akkor úgy értelmezzük ezt a Benes történetet, mint egyfajta immunerősítő, közösségi immunerősítő vitamint. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a közösségünket össze fogja zárni. Az egymásra utaltság, ami nagyon hiányzik a felvidéki magyar közösségből, az meg fog erősödni, és ez aztán nem csak a közéletben, hanem majd adott esetben egy választási megmérettetésben meghozza azt a kívánt sikert, amire egy félmilliós közösség most már nagyon régóta vágyik. Jelen esetben az eszközeink a polgári engedetlenség eszközei. Volt tüntetés, volt egy petíció, volt néhány bátor fiatalnak egy önfeljelentő megmozdulása, ahol a hírek szerint egyébként a járási rendőrkapitányság jelentésében tulajdonképpen az szerepel, hogy végrehajthatatlan, alkalmazhatatlan a törvény. Volt egy tudományos konferencia, ahol számos oldalról körbejártuk a kérdést, történelmi oldalról, a véleményszabadság, a nemzetközi dokumentumokkal való összeegyeztethetőség, és sorolhatnám a szempontokat. Tehát, hogy egy parlamenten kívüli párt ezekkel az eszközökkel élhet. Na meg azzal ugye, hogy a nemzetközi fórumok elé visszük ezt, távol tőlem, hogy elégedett legyek a néppártnak a tevékenységével és a működésével, de egyébként a néppárti frakciónkban sikerült azt elérni, hogy az Európai Parlament tárgyalta többek között, és még tárgyalni is fogja a Benes témát. Ez az eszköz áll még rendelkezésünkre és előttünk, illetve a tényleges megoldást ebben az ügyben akkor tudjuk majd elérni, hogyha mindebből okulva, meg mindebből erőt merítve a felvidéki magyar közösség az egyetlen talpon maradt pártját visszaküldi a abba a szorítóba, ahol ezek a problémák megoldhatók, ez a szlovák parlament. Mert hogy ha ott van a magyar párt a parlamentben, akkor nem születnek ilyen ostoba törvények, ellenben születhetnek jobbak, ha meg nincs ott a magyar párt a parlamentben, akkor pedig ilyen fenyegetettségnek lehet kitenni egy nemzetrészt. Ez az eszköztár. 2026-os év a felvidéki magyar közéletben és a felvidéki magyar közösség politikumának az életében, amelyet a Magyar Szövetség határoz meg, az egyetlen talpon maradt releváns magyar pártként, az áttörés éveként apostrofáltuk. Most már bőti időszak van, de még mindig az év elején vagyunk, és számos kihívás vár ránk. Ha csak azt nézzük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, legyen az egy olyan kihívás, ami a gazdákat állította próbatétel elé, hiszen a csallóközi gazdák mellett is ki kellett állni, amikor a száj és körönfájás sújtotta azt a régiót. Vagy egy másik problémát mondjak a Pálkány környéki borászok mellett, akiket a kabóca mizéria érintett, és ezek még csak biológiai dolgok. Vannak jogi és kulturális kihívások is, legyen szó a nyelvtörvény szigorítására tett kísérlet, amelynek a közösségünk ellenállt, legyen az a kultúránk támogatása, legyen az az önkormányzataink finanszírozása, vagy a kisiskolánk megmentése, és még folytathatnám a sort, sorolhatnánk sokáig. Számos kihívás állt át a felvidéki magyar közösség előtt, és hát az egyetlen politikum csak úgy tud helytállni ezekben a kihívásokban, és ezekben a próbatételekben, hogyha a szövetségkötés gondolatát tényleg komolyan gondolja, és ezt a szövetséget megköti a civil szférával, megköti a pedagógusokkal, megköti a vállalkozókkal, az önkormányzatokkal, a borászokkal, a gazdákkal, hogy végre ne csak a kihívások, hanem egy olyan egység is legyen a felvidéki magyar közösségben, amelyre rég várunk. Ha mindezt sikerrel vesszük, és ezt a próbatételt egyrészt értelmezni tudjuk, másrészt helyt is állunk ebben a próbatételben, akkor tud az bekövetkezni, amikor arról beszélünk, hogy az áttörés éve vár ránk 2026-ban, mert hogy ősszel önkormányzati választások lesznek, helyi önkormányzati választás is, és megyei önkormányzati választás is, és a Magyar Szövetség országos szinten is a legerősebb regionális párt, a legerősebb regionális beágyazottsággal, a második legtöbb polgármester, a legtöbb megyei önkormányzati képviselővel, és mindazok a problémák, amikről beszéltünk, akkor tudjuk őket leküzdeni, hogyha ezeket a pozíciókat és ezt a regionális erőket megőrizzük. Ez pedig egy olyan önbizalmat kell, hogy adjon, hogy 2027-ben, ami egy következő választási év lesz, ha az ottani kihívásoknak is meg tudjunk felelni, hogyha 26 az áttörés év, akkor 27 pedig a betörés éve kell, hogy legyen, betörés a szlovák parlamentben. No de, hogy ne csak a felvidéki magyar közösségről beszéljünk, azért mi mindig nemzetben gondolkodunk, a nemzet összetartozásában, de az egyetemes magyar nemzetben, amely időben és térben egységes kell, hogy legyen. Magyarán a Kárpát-medencében gondolkodunk. És hát 2026-ban egy másik kihívás is áll, nem csak a felvidéki magyar közösség, hanem az egész Kárpát haza előtt, hiszen országgyűlési választást tartanak Magyarországon, és hát ez az országgyűlési választás felvidéki szemben nem akármilyen időpontra esik, pont a felvidékről kitelepítettek emléknapjára, ugyanis akkor indult el április 12-én a második világháborút követő vészkorszakban az az első szerelvény, az első marha vagon, amely felvidéki magyar családokat telepített ki a szülőföldjükről. Ha már aktuális kihívásokról beszéltünk, akkor a Benes dekrétumok szóvátételének a kriminalizálása az egy nagyon fájó volt, és még most is ez a felvidéki magyar közösség életében, és 12. áprilisban egy emlékünnep számunkra, ahol emlékezünk a kitelepített családokra, és nem egy vidámsággal töltött nap ez általában. Én azt kívánom most a felvidéki magyar közösségnek, és a Kárpát-medencei magyarságnak is, hogy folytatódjék az a nemzetépítő munka, amely másfél évtizeddel ezelőtt elkezdődött. Ha csak a felvidéki magyarságra tekintek, felújított intézményekre, alapított egyesületekre, óvodák, iskolák támogatására, a lelki világ megsegítésére, mindegy, hogy a templomban dolgozó közösség támogatására, akkor én úgy gondolom, hogy a nemzetpolitikáért nem csak, hogy hálásak lehetünk, hanem ennek folytatódnia kell. Talán így tudom összefoglalni felvidéki és Kárpát-medencei szemben is, hogy miről szól a 2026-os év számunkra.
Most Máté Rihárd a Kárpátalján a Munkácsi járásban található Izsnyét, a település református lelkészének tanúságtételét hallgathatják meg, aki a házasság hete alkalmából beszélt Isten kapcsolatáról.
Először is bemutatkoznánk, én Máté Rihárd vagyok, és a feleségem pedig Máté Réka, felvette a nevemet, és ezzel együtt sok-sok terhet még, ami én vagyok, és amit én hoztam a házasságunkba. Én lelkész vagyok Izsnyétén, ez év elejéig Dercemben is hivatalosan, ott is vagyok most is, csak már nem hivatalosan, de Izsnyétén hivatalosan is, Réka pedig a főiskolán tanár és kutató és egyéb nyalánkságokat csinál, úgyhogy mindketten szeretjük a szolgálatunkat, a munkánkat, amit hivatásnak is tekintünk, és bennünket ért ez a megtisztelő feladat, hogy ma a házasságról szóljunk, és a témában úgy, hogy Isten helye a házasságban. Még mielőtt kicsit jobban belemerülnénk, röviden helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük az elkészített alkalmakat, az estéket, és köszönjük, Urunk, hogy nem csak úgy magunktól kell kitalálni azt, hogy vajon milyen lehet az a házasság, amelyen a te áldásod is rajta van, hanem estéről estére, alkalomról alkalomra hisszük, hogy lelked által vezetsz bennünket, újra és újra megmutatsz valamit, amit Istenünk, beépíthetünk a házasságunkban, vagy olyan dolgokat, amit lehet, hogy el kell hagyni. Urunk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, mert a mi sötétségeinkre nálad van világosság. A mi gyengeségeinkre nálad van erő, és minden kérdésünk és kételjünk, ami ott van a szívünkben, a gondolatainkban, amit nem tudunk megoldani, arra nálad vannak megoldások és válaszok. Hálások vagyunk, hogy ma is itt vagy közöttünk, adj nekünk is bölcsességet, hogy amit el kell, hogy mondjuk, azt mondjuk el, adjuk tovább azt, amit a szívünkre helyeztél, de add, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, együtt épülhessünk, és csodáljuk azt a csodás rendet, amit te adtál nekünk, amit egyszerűen csak úgy nevezünk, hogy házasság. Légy itt közöttünk. Amen. Kedves házaspárok, ez a lelkészeknek mindig egy ilyen nehéz megszokni, hogy amikor fiatalok között vannak, akkor azt mondják, hogy testvérek mindig. Volt meg egy Krisz hét, amikor kedves testvérek, és közben jutott eszünkbe a felénél, így, hogy na jó, ezek is megmondják, hogy hová jöttünk, vagy hová érkeztünk. De akkor maradjunk a kedves házaspároknál, én ezt fogom mondani. Igen, talán így jobb lesz. Nem csak biodíszlet a feleségem, tehát, hogy nem csak azért áll mellettem, hogy elhiggye mindenki, hogy van egyébként feleségem, és egy feleségem van, hanem neki is része lesz a ma esti közös gondolkodásban. Nem nevezem előadásnak, és mindjárt el is mondom, hogy miért. És ő is fog mondani dolgokat, de hát lehet, hogy a mai estét egy kicsit én ledominálom. Igyekszek nem annyira nagyon, és neki is teret engedni. Isten helye a házasságban. Az előbb a tiszteletes úrral már itt beszéltünk, hogy láttam én is a plakátot, így rákerestem, mert feljött az egyik kollégám, hogy miért nem mondtad, hogy Beregszászba ti vagytok. Mert hogy akkor lehet, hogy ő is hívott volna. Mondom, hogy hol láttad te ezt, hogy mi vagyunk? És akkor kiderült, hogy van egy csoport, a beregszászi reformátusok, és ott volt a plakáton rajta, hogy valóban mi leszünk, és mi jövünk. És láttam ott a témákat, hogy Isten helye, Isten dicsősége, ugye ez lesz majd a szombati, illetve már volt ez, hogy jelenlét a házasságba. Így a következő képen építettük fel az egyik estén, amikor leültünk a feleségemmel átbeszélni ezt az egész dolgot, mindazt, amit már úgy én elgondoltam, és akkor közösen is összetettük azt, amiből ez az előadás összeállhat. Az elején mondanék én néhány kitételt. Amit szeretnénk, meg amit nem szeretnénk ezzel a mai estével, ezzel a néhány perccel. Utána fog következni, csak így fogalmaztuk meg, hogy életünknek és házasságunknak a mérlege, és itt fog ő beszállni, leginkább ebbe a részébe. Egy kicsit úgy felváltva elmondjuk majd, hogyan látjuk mi, hogy hol van Isten benne a házasságunkban, és hol lehetne még jobban benne. És a harmadik pedig a hogyan tovább, hogyha helye van neki a házasságunkban, akkor ezt hogyan képzelhetjük el? Vagy hogyan lehet még inkább benne a házasságban? Mert valahogy mi így szemléljük, és ez az első kitételem itt rögtön az elején, hogy megtisztelő az, hogy itt állhatunk, és én tényleg ugye kicsit elcsodálkoztam, amikor a múlt szombaton megkaptuk a felkérést, de épp az éven vagyunk, vagy mondhatom így, hogy leszünk 10 éve házasok. Ez mondjuk gombócból, meg töltött káposztából egy kicsit sok, a 10, főleg, hogyha a szabolcsit töltik, ugye ez a... Én emlékszem, elmentem a teológiára, és akkor megkérdezték, hogy beszélgetünk a töltött káposztáról, hogy na és hányat bízt meg? Én? Hát vagy 5-6-ot. Csak így rám néztek, és akkor kiderült, mikor elmentünk helycélre, az édesanyja vendégül látott, hogy náluk ilyen a káposzta, tehát így. Szóval ebből sok, de azt gondolom, hogy házasságból kevés a 10 év, és én azt gondolom, hogy majdnem mi vagyunk itt a legfiatalabbak, legfiatalabb házasok. Tehát mi ennek a tudatában jöttünk ide, hogy nyilván nem akarjuk megmondani azt, hogy mi a tuti, meg hogyan, nem akarunk senkit sem kioktatni, mert nem tehetjük meg, mert nincs rá jogunk, nincs mögöttünk az a kellő tapasztalat, ami lehet itt már sokaknak nem 10 év, hanem lehet már közelebb a 40-hez. Tehát mi ezzel az alázattal jövünk ide egyfajta közös tanulásra. Ez az egyik kitétel. A másik a személyes életünk. Mármint az, hogy nem magunkról akarunk mi itt beszélni teljes mértékben, viszont nem tudunk nem önmagunk lenni. Mit jelent ez? Azt, hogy a házasságot most úgy mondjuk el, ahogy a mi éljük meg. És azzal a tudattal, hogy ez nem tökéletes, bár igyekszünk, hogy valami jósuljon ki belőle, de hogy próbáljuk úgy elmondani, hogy őszinték vagyunk, és nyilván amilyen ennek a teremnek a bizalmi légköre, és amit itt megengedhetünk magunknak, mindent el akarunk mondani magunkból, amit elmondhatunk. De ahogyan elmondtam, és a témákat olvastam, itt inkább egyfajta bizonyságtétel lesz a mai estén, sem mint előadás. Magunkon szűrtük át mindazt, amit a témával kapcsolatban megértettünk. Harmadik kitétel, nagyon szép dolog lenne, hogyha ha felkészültünk volna ilyen 4, nem tudom, Pálhegyi Ferenc, meg nem tudom, kik vannak még, akik könyveket így egymás mellé tettük volna, és akkor azt mondja, na Réka, itt te szépen elmondod, ezt szeretetnek 3 formája van, ugye? Tehát, hogy lehetne így a dolgot, és elmondhatnánk úgy ezt a mai esti bizonyságtételünket, hogy na ilyen a tökéletes házasság, ezen kívül nincsen semmi, csak lehet, hogy épp nem lenne igaz. Mire akarok célozni? Van az idealista felfogás, meg a realista, ugye, hogy milyen kellene, hogy legyen, meg mi a valóság. Na és inkább most itt az, hogy mi a valóság, és mi az, amit Isten ezt a valóságot fel akarja emelni. Vagy, tehát, hogy meg akarja jobbítani, jobbá akarja tenni, közelítve az ideálishoz. De innen indulunk, hogy mi a valóság a mi életünkben. Ebből következik, amit már mondtam, hogy egy őszinte útkeresésről van szó, és az 5. rövid kis kitételem az, hogy nekünk ez az első ilyen közös bizonyságtételünk, úgyhogy ezt így vegyék. Isten helye a házasságban. Ahonnan én elindultam, és amit én legelőször is úgy megjegyeztem önmagamnak, az pedig nem más, hogy nyilván ahhoz, hogy Isten helyét keressük a házasságban, és mindjárt elmondom, hogy szerintem ez miért nem jó megfogalmazás, de hogy nyilván először helye van a személyes életemben. Amit már az első este hallottak szerintem részletesebben, de mikor van helye Istennek a házasságomban, hogyha nyilván ott van az életemben. Tehát nem tudnék úgy róla beszélni, bizonyságot tenni, hogyha nem lenne ott az életemben, és nagyon sokan elmondják Barta Ferenc lelkipásztor testvéremnek, barátomnak a híres mondatát, amit mi is hallottunk az esküvőnkön, és nem csak mi hallottunk, hanem már visszahallottam másonnan is. Azért mondom, hogy mi a sorrend ebbe? Az, hogy előbb Isten gyermeke, utána férj, majd apa, és azután gyülekezeti lelkész. És egy kicsit ilyen drasztikusan hangzik, főleg, hogyha a gyülekezet előtt mondjuk el, hogy ez előbb akar fér lenni, mint lelkész. Viszont, ha a helyes sorrendbe gondolkodunk meg abba, hogy hogyan álljunk hozzá az élethez, akkor én azóta ezt így magamba tartom, előbb Isten gyermeke, utána férj, utána apa, és azután lelkipásztor. Isten előbb engem keres. Isten előbb engem akar megtalálni, és előbb az én életembe keres helyet magának, és én vagy mi ma este abból indulunk ki, hogy nyilván akkor van hely a házasságunk, úgyhogy mindkettőnknek ő a gondviselője, és ő a megtartója. És akkor itt ne értsük félre, ez nem a kizárás annak, hogy ha például valaki csak később ismerte meg Istent, vagy később ismeri meg, viszont a férje vagy a felesége már korábban döntött, akkor kész, akkor addig az ő házasságú, kuka, hátra, 10 év, alig bírtam ki melletted, végre te is megtértél. Nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy hogyan tudjuk egymást felhúzni. És itt mindig ez a cél, hogy hogyan lehet ebből valami jobb. De ha van egy közös alap, és hogyha erre eljutunk, azért mondtam, hogy nem a tökéletességből indulunk ki, hanem a realitásból. Tehát, hogyha megvan a közös alapunk, hogy mind a ketten tudjuk azt, hogy ki nekünk Isten. Mind a ketten tudjuk azt, hogy mit tett az életembe értem, meg a világért Jézus Krisztus. Akkor onnantól kezdve már szerintem van egy jó alapunk és egy jó indulásunk. És egyébként azt mondtam, hogy kötekedni szeretnék a témába. Tegnap este Balogh püspök úr volt Dercembe a házasság hetén, ott ilyen kiskörzeti, 200 szék nem volt elég. Jó volt látni, de lehet, hogy ez neki is köszönhető, hogy ő jött el előadónak. Voltunk egy 270-en, behoztunk egy csomó széket, 7 gyülekezet, tehát azért mondom, hogy kezeljük a helyén. És ő mondta el, hogy ez ilyen németes szokás, hogy kötekszünk a címmel, hogy nem értünk egyet azzal, amit kaptunk. Hát miért nem értek én is egyet ezzel, és akkor kicsit ilyen német vonalon tovább menve az, hogy nem akarok alpári lenni, de most lehet nem leszek szofisztikált, amikor azt mondom, hogy valaminek a helye van, akkor azt mondom, hogy Bodri, helyedre. Nem? Nálunk ez Bilbo. Nekünk van egy 70 kilós német juhászunk. Azt mondjuk, Bilbo, tudod a helyet. Oda menj, és akkor légy ott. Ne értsük félre, kicsit nyilván most túlzok, de amikor valaminek a helyét keresünk, akkor nehogy, és magamból indulok ki nyilván, nehogy úgy próbáljam az Isten helyét meghatározni, hogy van olyan, ahol nincs ott ő. Hogy azt mondom, Isten, a te helyed. Van egy pont, van egy idő, mint az orvosnál, hogy akkor beiratkoztunk, ugye? Hétfő délelőtt 10 órára, ha nem vagyunk ott 10 órára, leketjük az idő, azt mondja, hogy na, akkor ennyi volt, majd foglalj magadnak időpontot legközelebb, hogy annyi lenne az Isten helye, hogy vasárnap 10, itt 10-kor van, vagy vasárnap 12, vagy 11 óra, meg egy-két alkalom még. Azt mondhatjuk, hogy van helye az életemben Istennek. És ne értjük félre, én nem arról beszélek, hogy ne elégedjünk meg azzal, vagy nem kell az alkalmakra járni, de nem csak annyi az Isten soha. Soha nem csak annyi az Isten, amit itt töltök, amit itt beszélgetünk róla, vagy amit itt gondolkodunk. Nagyon jól elmondta a tiszteletes úr, és kicsit ez lesz a mai előadásnak is a kérése, hogy ez tovább kell gondolni otthon. És ezt tovább kell élni. Hol van a helye? Elmegyünk, és akkor annyi? Nyilván nem lehet kihagyni semmiből sem az Istent. Én erre gondoltam, és azért, mert ő mindenhol ott van, hogyha valójában ő a gondviselő a házasságunknak, akkor annak valahol érvényesülnie kell, hogy nem tudom őt kizárni a döntéseimből, de ne is akarjam kizárni a döntésekből, a kérdéseinkből és hasonlókból. Kicsit úgy fogalmaztam meg, és még fogok hozni ehhez egy példát később is, de mint az adakozás meg a tized. Hogy azt mondom, hogy betettem a borítékba, vagy elkészítettem a persejbe, nem tudom, hogy odaadom a lelkésznek, bárkinek, vagy a hivatalba, azt mondom, na, ez itt az Istené lesz. De amikor az ember ad, és rájön arra, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, meg hogy miért adok én, meg miért adakozok, akkor rájön, hogy nem ez az Istené, hanem minden az Istené. Hogy erre jövök rá, akár a tizedemmel, bármivel, hogy azért adom, mert tudom, hogy mind az övé, hogyha ez nincs, akkor meg nem tudok vele gazdálkodni, akkor Isten akár el is veheti. Minden az övé.
Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük. Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben foglalkoztunk a Benes dekrétumok máig élő hatásával, és meghallgathattak egy kárpátaljai tanúságtételt is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió.